18 gyerek van a gyülekezetben, ez nagyon nagy öröm nekem. Vannak, igen, benneteket is számoltalak. Egy kedves történetet szeretnék elmondani nektek egy nagyon fontos kérdésről. Kedves gyerekek, tudtok-e megbocsátani egymásnak? Megbocsátani. Igen? Ismertem egy gyerekcsapatot, akire ráillik akár ez a történet is, egy iskolai osztály volt, vagy nem is egy osztály, hanem egy nagyobb csapat, akik között rengeteg kis civakodás, vitatkozás, veszekedés volt. A tanítónéni mindig igyekezett valahogy kibékíteni őket egymással, de nem ment könnyen. Megint valahogy összevesztek egymással, megint valahogy belekötöttek egymásba, add ide, nem, én voltál, megmondalak, rossz vagy, stb. Nem volt köztük igazi szeretet. Sokat gondolkodott a tanítónéni, hogy mit lehetne csinálni, hogyan szüntesse meg ezt az állandó vitatkozást között. Azt mondta, hogy szeretném, ha eljönnétek velem egy kirándulásra, de van egy feladat. A kirándulásra mindenki hozzon magával egy szem krumplit. És arra a krumplira írja rá azt, hogy kire miért haragszik. Mindenki ott volt a kirándulás indulásánál. A tanítónéni elővett egy nagy zsákot. Na gyerekek, mindenki hozott krumplit? Persze, mindenki ráírta, hogy mert a Berci irigy, mert a Júlcsi nyafog, mert mindenki hozta, és belerakták a krumpliukat a zsákba. Na gyerekek, indulhat a kirándulás arra a gyönyörű, hegyre fogunk felmenni ott az erdőn keresztül, a patakon át, a hídon. Csak van egy feladat, itt van ez a zsák krumplink. Szeretném, hogyha elosztanánk, itt van az osztály, 18 gyermek, mondta a tanítónéni, mindenki viszi egy 20 percig a hátán ezt a zsákot, jó? Ó, gyerekek nem is gondolták, hogy ez olyan nagy dolog lenne, elindultak, vitte az első, aztán vitte a második, de mikor vinni kellett, akkor érezték, hogy sokám ez a krumpli, egy-két óra múlva el is kezdtek nyafogni. Tanítónéni, minek vigyük ezt a zsákot? Már a fiúk odaütötték véletlen a fához, már folyik, már csöpög, már terünkre van ez a zsák. Nem baj, csak vigyük. Hát mindenki hozta magáit, nem? Mindenki hozta. Na jó, de gyerünk tovább. Vitte a következő. Már mindenki sorra jutott, már valahogy szerettek volna megszabadulni tőle. Tanítónéni, nem akarjuk többé ezt a zsákot, csináljunk már valamit, nehogy már hazafelé is ugyanígy cipeljük tovább ezt a zsákot. Anita néni csak mosolygott, és azt mondta, na, üljetek le gyerekek. Mit csináljunk ezekkel a krumplikkal? Szabaduljunk meg tőlük valahogy. Ássunk itt egy nagy gödröt, és dobáljuk bele. És temessük be. Anita néni mosolygott. Értitek már, hogy miért hoztuk ezt a zsákot? Értitek már, hogy ezek a krumplik mire tanítanak bennünket? Na, hadd lássam, milyen nagy gödröt tudtok ásni. Gyerekek olyan örömmel ásták, nagyobb gödröt ástak, mint ami kellett volna. Gyorsan a tanítónéni mondta, na mindenki dobálja bele, gyerünk, hányjuk bele az összes krumplit, de be is kell azt temetni. Gyerekek boldogan betemették, a szutykó zsák is ott volt, majd valamit azzal is csinálnak, nem műanyag, nem szennyezi a környezetet, majd lebomlik. A tanítónéni, mikor elkészültek, és kupac leültette a gyerekek. Most megszabadultatok ezekről a krumpliktól. De én azt szeretném, hogy amiket ti ráírtatok ezeket a krumplikra, arról többet ne legyen szó. Ugyanúgy temessétek el, ugyanúgy bocsássatok meg egymásnak. Nem legessétek, ne haragudjatok, ne veszekedjetek ezen többet. Ez a kis kupac legyen itt, meg az a boldogság, hogy hazafele már nem kell többet cipelni. Mert aki nem bocsát meg, az egy nagy zsákot visz a hátán. Bocsássatok meg egymásnak, és ne cipeljétek ezeket a szöttyet krumplikat, ezeket a folyós, mindenféle leveteresztő, nehéz terheket, ne cipeljétek, hanem bocsássatok meg egymásnak. Mert ha nem, akkor mindig újra fogunk ilyen zsákokat csinálni, és mindenhova, ahova megyünk, visszünk magunkkal ezeket a krumpli zsákokat. Akarjátok? Megbocsátotok, vagy akartok ilyen zsákokat vinni? Akartok? Bocsássunk meg, jó? És kérjük a Jóistent is, hogy inkább segítsen megbocsátani. De ne vigyünk ilyen krumplikat magunkkal, ilyen nagy rossz zsákokat. A jó atya tanítson meg minket erre az igazi megbocsátásra szívünkből, hogy ne legyen teher a hátunkon, úgy legyen, amen. Királyok második könyvénél, és olvassuk a negyedik fejezetből, a nyolcadik verstől a mai történetünket, ami egyben az alapigénk is. Kérlek, kövessétek és a fiatalokat és a gyermekeket is arra biztatom, hogy kövessék, mert egy szép, tanulságos történet. Királyok második könyve, negyedik fejezetéből olvasunk az igét, a nyolcadik verstől. Hallgassuk Isten igéjét. Ebben az időben történt, hogy Elizeus Sonemba ment. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalta, hogy nála egyen. Ezért amikor csak arra járt, betért oda, hogy egyen. És mondta az asszony a férjének, én már úgy veszem észre, hogy ez az Isten ember, aki szüntelen erre szokott járni, szent ember. Kérlek, csináljunk egy kicsiny felső szobát, és tegyünk abban neki egy ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy amikor hozzánk jön, betéressen oda. Egy napon az történt, hogy oda ment Elizeus, megszállt a felső szobában, és megpihent ott. Majd ezt mondta szolgájának, Géházinak, hívd ide ezt a sunemi asszonyt. Az odahívta őt, és az megállt előtte. Elizeus így szólt a szolgájának, mondd meg neki, íme nagyon szorgosan gondoskodsz rólunk, mit kívánsz, hogy cselekedjünk veled? Nincs-e valami mondani valód a király előtt, vagy a hadsereg fővezére előtt? De ő így felelt, békességben lakom népem körében. Elizeus azt mondta, mégis mit lehetne tenni érte? Géházi így válaszolt, nincs fia, és a férje idős. Erre azt mondta, hívd ide, és amikor odahívta, megállt az ajtóban. Akkor azt mondta Elizeus, egy év múlva ilyenkor fiút fogsz ölelni. Ő ezt mondta, ugyan édes uram, Isten embere, nem mondj képtelen dolgot a te szolgáló leányodnak. És fogant az az asszony, és fiút szült abban az időben, amelyet Elizeus mondott. De amikor megnőtt a gyermek, Az történt, hogy egy napon kiment apjához az aratókhoz, és egyszer csak azt mondta az apjának, jaj a fejem. Erre azt mondta az apja a szolgának, vidd el őt az anyjához. Az föl is vette, elvitte az anyjához, és ő az ölében tartotta délig. Akkor meghalt. Fölment az asszony, és Isten emberének az ágyára tette ő, bezárta az ajtót, és kijött onnan. Majd hívatta a férjét, és azt mondta, kérlek, küldj ide nekem egy szolgát és egy szamarat, hadd menjek el gyorsan az Isten emberéhez, mindjárt hazajövök. Ő megkérdezte, miért mész hozzá? Ma nincs sem újhold, sem szombat, így feled, csak bízd rám. Majd megnyergelte a szamarat, és azt mondta a szolgának, hajtsd és siess, ne lassíts a haladásban, csak a szólok neked. Elment tehát, és eljutott Isten emberéhez a Kármelhegyre. Amikor távolról meglátta őt Isten embere, azt mondta Géházinak a szolgájának, imi a sunami asszony jön. Kérlek, fuss elé, és kérdezd meg tőle, hogy békességben van-e ő is, férje is, és a gyermeke is. Az asszony így felelt, békességben. Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átkarolta a lábát. Géházi odalépett, hogy félretolja őt, de Isten embere így szólt, hagyd békét neki, mert megkeseredett a szíve. De az Úr eltitkolta tőlem, és nem jelentette ki nekem. Az asszony azt mondta, vajon én kértem-e fiút az én uramtól? Nem mondtam-e neked, hogy ne hitegess engem? Elizeus akkor így szólt Géházinak. Hövesd fel derekadat, vedd kezedbe a botomat, és menj el. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha valaki neked köszön, ne válaszolj, tedd botomat a gyermek arcára. De a gyermek anyja azt mondta, él az Úr és a te lelked, hogy nem hagylak el. Ekkor Elizeus felkelt és követte az asszony. Géházi pedig már előbb elment előttük, és a botot a gyermek arcára tette, de az nem szólalt meg, és nem is tért eszméletre. Visszatért tehát Elizeushoz, és jelentette neki. Nem támad fel a gyermek. Ekkor Elizeus bement a házba, és ima a gyermek ott feküdt holtan az ágyán. Mikor bement, rázárta az ajtót magára és a gyermekre, könyörgött az Úrhoz. Majd fellépett az ágyra, a gyermekre borult száját szájára, szemét szemére, kezét kezére tette, ráborult, megmelegedett a gyermek teste, azután fölállt, és egyszer végigment a házon oda-vissza, majd újra odalépett és ráhajolt. Ekkor a gyermek tüsszentett hétszer, és felnyitotta a szemét. Ő pedig odaírta Géházit, és azt mondta, hívd ide a sunemi asszony. Az odaírta, és amikor odament hozzá, így szólt, vedd a fiadat. Az asszony odamenve a lábához esett, földre borult, azután vette a fiát, és kiment. Nagyon szép ez a történet, nem? Egy igazi adventváró történet. Hogy Jézus Krisztus visszajön az ég felvében, és visszaadja egymásnak a családtagokat. Visszaadja egymásnak azokat az embereket, akik vágytak, akik sebeket ápoltak szívükben, és nem tudtak gyógyulni veszteségektől. És hogy az Ószövetségben ez a történet ilyen szempontból is, nem is egyedülálló, de ritka történet, az Isten az ő feltámasztó, életadó hatalmát mutatja meg. De nagyon érdekes, hogy a történet ahhoz képest, hogy végül is a cselekmény végén megtörténik, az a ritka csoda, amit az Isten olykor megtesz, de nagyon sokszor, többször nem tesz meg az életben, ebben a világ történelemben. Úgy elgondolkodtam otthon, hogy miről is szól ez a történet még. Miről is szól még ez a történet. Kicsit arra jutottam, hogy ezt sokkal rövidebben is le lehetett volna írni, és olyan, mintha ezeknek a jeleneteknek, amik közben vannak, hát úgy tulajdonképpen nincsen olyan nagy jelentőség. Vagy akár arra is gondoltam, hogy én néhány szakasz szívesen ki is hagytam volna belőle, hiszen nem vett jó fényt Elizeus szolgálatára, azt, hogy az Isten vezetését vajon mindig élvezte, mindig tudta maga mögött. De ahogy elkezdtem gondolkodni, arra jutottam, hogy ez egy érzékenyítő történet. Valahogy azt mondta nekem, és azokat a gondolatokat szeretném kiemelni, hogy vajon értjük-e egymást még azért? Értjük-e egymást még azért? Tudunk-e jól kapcsolódni egymáshoz igazán? Tudunk-e jól kapcsolódni? Értjük-e egymást, és tudunk-e jól kapcsolódni egymáshoz? Ilyen szempontból rendkívül gazdag a történet. Nagyon szép és nagyon tanulságos történet. Nyilván a legcsodálatosabb kapcsolódásnak a végén az a leírása, ahogy Elizeus egy személyre szóló érintkező, fizikailag érintkező szolgálattal mutatja meg az Isten életadó hatalmát, és kapja vissza az a gyermek az életet, és hétszer tüsszent, és visszaadja az édesanyjának. De Elizeusnak el kellett idáig jutnia, hogy ezt megtegye, és hogy ő személyesen mutassa meg azt, hogy milyen az a szolgálat, amikor ő fizikailag fejezi ki az Isten életadó hatalmát, és válik az Isten eszközévé. Az első mozzanat, amit rögtön itt az elején olvashatunk, én nagyon szeretem ezt a mozzanatot, a 9. versben mondta az asszony a férjének, és figyeljétek meg ezt a mondatot. Én úgy veszem észre, hogy ez az Isten embere, aki szüntelen erre szokott járni, szent ember. Kérlek, csináljunk egy kicsi felső szobát, tegyünk abba ágyat, azt a széket, mécsest, hogy amikor hozzánk jön, betérhessen oda. Értjük-e egymást? Ez volt a kérdésünk. Tudunk-e egymásra igazán ráhangolódni? Elizeus története egyébként is nagyon szép, nagyon sokszor evangéliumi elemeket tartalmazó történetek, ahogy őt szokták Jézus egy ószövetségi lelki társának is nevezni, hiszen ő maga az emberek hétköznapi életében, a hétköznapi küzdelmeiben nagyon szépen kapcsolódott be. Azonban ami itt különleges, hogy ez a házaspár hogyan válik érzékenyé, és hogyan válik megértővé Elizeus és az ő szolgálja szükségletei iránt. Az Isten szent lelkének egy különleges munkálkodása, amikor az Úr prófétájának szolgálnak emberek, és amikor az ő szükségleteire válnak figyelmessé és odafigyelővé az emberek. Úgy veszem észre, hogy ez az Isten ember. Az ember ugye elcsodálkozik azon, hogy a munkahelyén járva, élve, dolgozva, az emberi kapcsolatoknak a nagyon sokféle rendszerében, a lakóhelyeteken, a munkatársi környezetben, az utazás közben rendkívül szép és kedves kapcsolódásokat lehet megtapasztalni olyan emberek részéről is, akik idegenek. Én szoktam mondani, hogy én sokszor megszégyenülök az életben, hogy a Krisztustól kapott példa és evangélium és örömhír, mikor velem úgy szembe jön és váratlan helyről kap az ember olyan szeretet, olyan figyelmességet. Szoktatok erre odafigyelni? Sokszor úgy vagyok vele, hogy Jóistenem, olyan szép, amikor mások által tanítasz engem, olyan emberek által, akiktől nem is gondoltam, bocsánat, hogy ezt mondom, ki se néztem volna belőle, és a Jóisten olyan szeretettel megaláz minket, nem? Hát ez nekem hívő embernek kellett volna már valahogyan, nem? És akkor jön egy ember, és hát hogy képes ilyesmire? Lehet, hogy valami hátsó szándék vezérli. Ezt az asszonyt valami hátsó szándék vezérelte? Úgy veszem észre. Úgy veszem észre, és lehet, hogy az Isten embere, de én is tudok neki segíteni. Nagyon sok szépség van abban, ahogyan az Isten a Szentlélek munkája által a legkülönbözőbb embereken keresztül tanít bennünket. Szívesen fogadjuk, amikor olyan emberek tanítanak bennünket, akikre úgy gondolunk, hogy nekünk kéne az Isten dolgairól beszélni nekik. Testvéreim, legyünk taníthatóak. Legyünk taníthatóak. És amikor feltesszük a kérdést, hogy értjük-e az embereket, akkor a Jóisten nagyon gyakran nem csak annak érdekében akar minket tanítani, hogy értsd meg és tudjál neki ott helyén mondott igét mondani neki az Isten dolgairól, de az Isten az ő szeretetét felét ki akarja fejezni másokon keresztül. Észreveszed-e a másik ember szeretetét? El tudod-e fogadni a másik ember szeretetét? Hát én jövök szolgálni, én akarok, de észreveszed-e, hogy más hogyan szerették? Tudod-e értékelni azt, hogy más szerették? Meg tudsz-e lepődni? Tudsz-e tanulni a másik ember szeretetéből? Milyen érdekes, nem? A történet azzal kezdődik, hogy Isten embere szeretetet kap. Figyelnek rá, és én el tudom képzelni, hogy ez neki jól esett. Hogy az Isten gondviselését ő ebben is megélte. És olyan különleges a történetnek egészen a végig, a feltámadásig. Ez egész történet ilyen kapcsolódásokról szól. Nézzük meg a folytatást, hogyha tovább olvassuk a történetet. Oda ment Illés, megszállt a felső szobában, megpihent, és azt mondta a szolgának, Géházinak, hívd ide ezt a sunami asszonyt, és mikor odahívta az asszonyt, akkor azt mondta, hogy figyelj már, te nagyon szorgosan gondoskodsz rólunk. Hát én is mit tehetnék érted? Szoktam néha a királlyal találkozni, szoktam a fővezérrel találkozni. Valami ügyed van, valami lejártartozásod, valami olyan dolgod, ami már a szó igaz értelmében ügy, amihez komoly kapcsolatokra van szükség. Olyan érdekes, Elizeus számunkra egy nagyon pozitív ember, és én azt hiszem, hogy itt is maximális jó szándék vezette, nem? De mégis érdekes lesz majd megfigyelni ebben a történetben ezt az értjük-e egymást. Érti-e ő az asszonynak? Tud-e ő is kapcsolódni minden esetben, miközben az Úr nagy dolgait viszi előre, és Izrael megjobbulásáit fáradozik? Ez egy nagyon szép felajánlás a részéről, de azt gondolom érezzük, hogy valami az íre a pont hiányzik itt még, nem? Értjük-e egymást? Értjük-e a körülöttünk lévő emberek szükségleteit, vagy jövünk és azt mondjuk, testvérem, én vagyok a lelkész a gyülekezetnek, hát csak bátran oszd meg velem a gondjaidat, majd én segítek, majd én adok tanácsokat, majd olvasok neked igéket, nekem lelki gondozói tapasztalatom van, ha van valami ügyed, csak gyere bátran, majd én segítek neked megoldani, mégiscsak alpásztor vagyok, a báránykáimra oda kell figyelni, jövök és segítek neked. Nem mondom, hogy Elizeus így gondolkodott. De a történetnek van egy érdekes helyzete itt, ahogy Elizeus kicsit mellé megy a szükségleteknek. Értjük-e igazán egymást? Tudunk-e kapcsolódni egymáshoz? Működő, lelki, testvéri közösség tudunk-e lenni? Nagyon érdekes a történet. Azt olvashatjuk, hogy az asszony válasza rövid, és nagyon kifejező már rövidség is. Békességben lakom népek köré. Annyira rövid és annyira egyszerű a válasz, hogy talán már egy kicsit akár gyanakodni is kéne ezen. Ez a nagy felajánlás, hogy a fővezér, a király, nincs az az ügy, amit mi ne tudnánk megoldani. Köszönöm, békességben lakom a népek körében. Az asszony nagyon szűkszavú. És ez mindig érdemes egy kicsit elgondolkodni. Egyébként Elizeus példája nagyon szépen nem az, hogy na, hát mégis mondjál már valamit, de nem erőlteti. Egyértelmű, hogy az asszony valahol zár egy kicsit. Tehát azt mondja, hogy köszönöm a felajánlást, nem tudok vele élni. És akkor az ember mit mond ilyen helyzetben? Nyilván nem erőlteti, az, hogy hát ha nem, nem. Ugye? De testvéreim, értjük-e igazán egymást? Tudunk-e kapcsolódni emberekhez? Vajon Krisztus iskolája nem az-e az életben, hogy egyre több emberhez tanuljunk meg kapcsolódni? Egyre több emberhez tudjunk úgy odafordulni, hogy a Szentlélek felhasználhasson bennünket az ő javára. Elizeus kap egy kis segítséget. Akkor magára marad Géházival, azt mondja, mégis mit lehetne tenni érte? Figyeljétek meg, Géházi nagyon rövid, nagyon egyszerű, nincs fia és a férje ides. Amit az Úr embere éppen nem figyelt meg, ott van mellette, milyen jó kettenképi szolgálat, nem? Milyen jó, hogy az Úr mintája szerint, az Isten gyermekei, jó, hogyha úgy szolgálnak, hogy felelős döntés helyzetben sose legyél egyedül. Nem mond azt, hogy de én vagyok a család papja, én vagyok a férfi, én vagyok a... Nem mond azt. Beszéljük meg, gondolkodjunk. Elizeusban nagyon szép ez a magatartás, hogy kimegy az asszony, de érzi, hogy valahogy az asszonyt nem érti igazán. De érzi, hogy ennél többet most nem erőltethetett ki belőle. De ott van Géházi, aki viszont meglepő módon az Isten emberénél figyelmesebben, érzékenyebben. Felhívja valamire a figyelmet, amire egyébként Elizeus is mondhatta volna, hogy ja, hogy ezt nem vettem észre. És olyan jó, hogyha egymásnak így is testvérei tudunk lenni, nem? Egyikünk egyik dologban figyelmesebb, másikunk másikban. És nincsen olyan ember közöttünk, aki mindenre a legjobb válaszokat tudná. Nincsen olyan ember közöttünk, aki mindenre kellően tud figyelni. Mi mindenre kellően érzékeny. Mi azért vagyunk egy hívő gyülekezet, hogy egymás által tanítson minket az Úr, hogy egymást kiegészítsük, és hogy ez mindig ott legyen a fejünkben, hogy én egyedül nem érek annyit, mint hogyha az én testvéreimmel vagyok. Akikre pedig azért el tudnám mondani, hogy azért hát ő is, megvan a maga gyenge pontja. Na hát én róla is tudnék mesélni, Uram. ó, hát ő, hát jaj, inkább tartsuk távol bizonyos dolgoktól, vagy ugye? Testvérem, hajlamosak vagyunk inkább így gondolni a testvéri közösség. Még jó, hogy én itt vagyok nektek, nem? És még jó, hogy annak ellenére szeretlek benneteket, hogy mindannyiatokról tudnék azért valamit. Mert azért, na mindegy, rám vagytok bízva, de az Úr ad erőt, nem? Itt mond Elizeusnak a szolgája. Mesterem, talán egy alapvető dolgot nem vettél észre. Ennek az asszonynak a legfontosabb nincsen meg az életben, ami különösen abban a világban nincsen gyermeke. Észrevetted már, Uram, hogy nincsen? Ja tényleg, mondja Elizeus, hát nem is tudom, mi hiányzott ebből a házból, a gyerek zsivaj, vagy de jó, hogy segítettél. Értjük egymást? Elizeus az Úr profétája, a legjobb szándékával együtt nem érti, vagy nem veszi észre a környezetében lévő embereknek a szükségét. Annyira szép, amikor Jézus Krisztus eljött erre a világra, és széllyel járt, jót cselekedve, nem látjuk nála ezt, hogy ja, hát te nem is éhes voltál, na mindegy, kaptál 3 kosár kenyeret, de hát ez nem jó sikerült. Ja, hogy neked a füleddel volt a baj, és nem a szemeddel, hát nem baj, ez gyógyított, amit, tehát semmi ilyesmi nincsen, nem? A lelki és a fizikai szükségletekre való odafigyelése, nem? Olyan tökéletes volt, olyan szép volt. És amikor ő erre tanítani akar bennünket, mert nem rossz szándékból, testvéreim, csak néha egyszerűen úgy fogunk meg dolgokat, úgy nyúlunk hozzá, vagy úgy, hogy hát még segíteni is akartunk, hát majd a hadvezér, vagy a király, vagy hát nincsenek korlátai annak, hogy én hogy segítsek neked, de én magam vagyok a korlátja. Nem veszem észre, hogy ez a békességben lakom az én népem között. Ez a mondat egy mély fájdalmat és szükségletet takar el, pedig csak egy kicsit jobban figyelnem kéne. Értjük egymást? Tudunk egymáshoz jól kapcsolódni? Nagyon érdekes és nagyon szép a folytatás. Elizeus azonnal azt mondja, na hívd ide, beszélni akarok vele. És mondta Elizeus, egy év múlva ilyenkor fiút fog szülni. Ezzel el van végezve a feladat, nem? Megígértem, úgy lesz, mert az Úr akarata ez. Még az sem mindegy, hogy jó dolgokat akár, hogy jelentünk be egymásnak. Még az sem mindegy. Ezt mondja az asszony, ugyan édes Uram Istenembere, nem mondj képtelen dolgot a te szolgáló leányod. Olyan érdekes, olyan, mintha az asszony nem, szóval örül, de túl erős, túl hirtelen, túl rövid, túl egyszerű neki ez az információ. Szinte kicsit megriad ettől. Ismertek olyan embereket, akikkel néha azt érzitek, hogy nem tudok neki jól mondani dolgokat, mert mindentől csak azt látom, hogy hát úgy felzaklatja, már jó dolgot se tudok mondani. Már múltkor mondtam neki, hogy figyelj, én már tudok neked olyat mondani egyáltalán, amivel örömet tudnék neked szerezni? Értjük egymást? Akarjuk érteni egymást? Jaj, Uram, jaj, egy sebes területéről van szó ennek az asszonynak, nem? Hát nem akart ő gyereket korábban? Hát nem lehetett ennek egy előtörténete? Nem lehetne mondjuk részünkről, mert nem mondjuk Elizeusról ítéletet, de részünkről nem lehetne előbb meghallgatni, vagy megérteni egymást, mielőtt egy huszárvágással megoldunk helyzeteket? Odafordulni egymáshoz, megvárni az időt, hogy a másik megnyerjen. Megérteni azt, hogy az ő életében egy terület, amit most egy pillanat alatt megold az isteni gondviselés és hatalom, de hogy ez neki egyébként egy milyen területe az életében. Annyira örülök, hogy ezt a történetet ilyen hosszan írja le a Biblia, mert olyan sok minden benne van, ami emberi kapcsolódásainkból, ami rossz emberi kapcsolódásainkból. Tudjátok, amikor az építő játékokba, a legóba vagy bármibe két olyan elemet akarunk összerakni, ami nem akar összemenni. Pedig meggyőződésünk, hogyha ez összemenne, ez olyan jól néz neki, nem? De nem megy össze, de akkor hozzuk a bicskát és haragunk egy kicsit rajta. De nem megy össze. Pedig érteni és kapcsolódni. Úgy, hogy ne csak a vége legyen szép, mert hát végül feltámadt a gyermek, nem? És az anya kétszer kapta meg ezt a fiát. És majd egyszer Krisztus eljövetel, akkor újra megkapja még ezt. De annyira tanulságos ez a történet.
Vagy az asszony azt mondja, jaj, inkább nem mondj képen, nekem ez idő kell, ez nem ilyen egyszerű, hogy és akkor legy gyereket, hát nincsen tovább gond, nem? Értsük egymást, testvéreim, tudjunk egymáshoz kapcsolódni. Érdekes a történet folytatása, az aratási részt nem mondanám el. Az asszony megdöbbentő rövidséggel, rövid idő alatt elveszíti ezt a gyermeket. Elveszíti. És az egész történetnek az igazi tragédiája egyébként, olvassátok el, hogy ezt a veszteséget hogy próbálja hordozni rövid távon magába. Férjével való kapcsolódása van. Figyeljétek meg a történetben. Tudja a férje, hogy mi történt a gyermekkel? Nem mondja. Tudomásul kell vennünk, hogy vagyunk néha olyan helyzetben és olyan állapotban, és vannak emberek, akik ilyen alkatúak, vagy így dolgoznak fel helyzetet, nem tudnak beszélni erről. Nem tudnak beszélni. A saját férjének, a gyermeke apjának nem mondja el. Nem tudja elmondani. Előttem vannak a jelenetek, hogy esetleg egy családban, ilyen helyzetben, aztán hazamegy a férj, és mi az, hogy én tudom meg utoljára? Miért van az, hogy ez nekem kéne? Hogy van, hogy más már hamarabb? Miért a prófétához szaladsz elő, mint egyszerűen a kapcsolódáshoz és az egymás értéséhez türelemre van szükség. Meg kell értenünk azt, hogy annak az embernek, a másiknak az életében mit jelent egy ilyen helyzet. Miért nem tud könnyen megosztani dolgokat? Testvérem, tedd fel magadnak a kérdést, te könnyen osztasz meg dolgokat, amik neked fájnak? Könnyen? Könnyen beszélsz arról magadról, ami nyilván van a másik véglet, az se jó, az ember túl könnyen beszél bármiről bárkinek, nem? De amikor érteni akarjuk egymást, és ennek az asszonynak ezt az igyekezetét, hogy először is a férjének el sem meri mondani, talán fél, hogy a férjének ez milyen fájdalmat fog. Nem tudjuk, ez az ő titka marad. De szalad a prófétához. Hadd menjek el gyorsan az Isten emberéhez. És amikor a férje kérdezi, hogy miért mész hozzá, nincsen semmilyen ünnep, akkor csak bízd rá, mondja az asszony. Érdekes ez a találkozás az Isten emberével. Emlékeztek, volt már nekik beszélgetésük, ugye? Milyen volt az első beszélgetésük? Hát, királynál valamit intézni, hadvezérnél valamit intézni. Én úgy csodálkozom, amikor ilyen más oldalról nézem meg ezt a történetet, hogy ez az asszony mégis milyen bizalommal szól az Isten emberéhez. És számomra azért itt derül ki az az igazi ragaszkodás és az az igazi hit az Istenhez, ami ott van az ő szívében. Lehetnek emberek, akikre azt mondott, hogy számodra titok, hogy ki ő és hogyan működik. De sosem vonhatjuk azt kétségbe, hogy az Isten lelke által ő működik, és az Isten az ő szívében munkálkodik, még ha te nem is érted ezt egészen pontosan. És olyan csodálatos, ahogyan ebben a történetben az Isten emberének is tanulni valója van. Sok tanulni valója van, amit egyébként ő maga fog összefoglalni rögtön egy mondatban. Amikor az asszony szalad hozzá, akkor Géházit elküldi az asszony elé, ugye látja föntről a hegyről a kocsit. Kérlek, fuss elé, kérdezd meg tőle, hogy békességben van ő is, és a férje is, és a gyermeke is. Lemegy Géházi, ez a nagyon megértő ember, aki egyébként elsőként vette észre, hogy az asszonynak nincsen gyermeke. Lemegy Géházi, felteszi a kérdést, és mit mond rá az asszony? Békességben. A lelki gondozói munka egyik legnehezebb kihívása az, amikor úgy kell egymást elfogadnunk, hogy a másik nem akar beszélni valamitől. És ezt nem magunkra venni. Nem azt mondani, hogy tud neked, nem lehet segíteni. Azt mondani, hogy nem hiszed el, hogy őszintén akarok valahogy melléd állni ebben a dologban. Ez az asszony egyszerűen nem mond igazat. Nem tud igazat mondani. Úgy érzi, hogy nem itt akarja elmondani most, és nem neki akarja ezt elmondani. Kezdő lelkész koromban, mindig kezdő marad az ember, mert emberből kifogyhatatlanul sokféle van, és nincs két ugyanolyan. De ez az élmény engem nagyon frusztrált, mikor valakinek akartam segíteni, és valaki bajban volt, de rá kellett jönnöm arra, hogy nem én fogok neki segíteni, és nem én tudok neki segíteni. És ne erőlködjek, mert ezzel csak rontok a helyzetet. De imádkozni mindig tudok érte. És az elfogadással odafordulni hozzá, és nem én nekem személyes kudarcként megélni azt, hogy nem akarja elmondani. Nem nekem fogja elmondani. Ez nem az én értékelésemről szól. De biztosítsam a szeretetemről, és arról, hogy az Úr előtt hordozom az ő ügyét. Legyek mellette. Segítő szolgálatban, amit mindannyian szeretnénk krisztusi módon lehető legjobban elvégezni, amikor embertársainkkal, férfiakkal, nőkkel, nálad idősebbekkel vagy fiatalabbakkal van dolgod, ez egy nagyon gyakori tapasztalatod lesz. Nem akarja, hogy veled kelljen ezt megbeszélni. Nem akarja neked elmondani. És az ember olyankor úgy van vele, hogy olyan rosszul érzi magát. Egyrészt lát egy bajt, másrészt azért lehet, hogy azért nem vagyok annyira ügyetlen, lehet azért valamit tudtam volna neki segíteni, de mégis valamiért kérdezett, hogy minden rendben? Azt mondja, persze minden rendben, és azt mondnád legszívesebben, hogy most nem mondtál igazod, de nem mondhatod azt, nincsen minden rendben. Értjük-e egymást olyankor is, amikor a másik nem akarja, hogy te legyél az, aki értsen. Ez így nagyon érdekes, ez a nagyon érzékeny lelkű, figyelmes ember el akarja tolni, mert annyira úgy érzi, hogy ennek az embernek a viselkedése most kiszámíthatatlan az ő számára. Úgy érzi, hogy nem tudja, hogy ezzel az asszonnyal most mi a gond. Isten embere így szól, hagy békét néki, mert figyeljétek meg ezt a mondatot, és Elizeus azt hiszem, hogy Isten embere két okból volt. Egyrészt, mert az Isten nagy dolgokat véghez tudott általa vinni. Ilyen az Isten ember? Isten embere az, aki által az Úr nagy dolgokat véghez tud vinni. Ez csak az egyik ismeretője. Mi a második? Tanulni akar, és meg akarja érteni azt, hogy az Úr, amikor általa nem tud nagy dolgokat véghez vinni, akkor annak mi volt az oka? Az Istenben bízik, és nem magát. Ez a másik ismertetője az Isten emberi. Hagy békét néki, mert megkeseredett a szíve, de az Úr eltitkolta tőlem, és nem jelentette ki nekem. És Elizeus érzékenyebbé vált talán erre az asszonyra azért is, mert már volt olyan tapasztalata, hogy ő félreértette, vagy nem figyelt elég ilyen az asszony. És egyszerűen azt nem vette észre, amit a két szemével is láthatott volna. És most már sokkal érzékenyebben és sokkal figyelmesebben viszonyul ez az asszonyhoz. Az asszony pedig erre válaszul, nagyon őszintén beszél. Ahhoz képest, az előbb azt mondta, hogy békességben van az egész családja, most azt mondja. Vajon én kértem a fiút az én uramtól? Nem mondtam-e neked, hogy ne hidegess engem? Ez az asszony nem arról van szó, hogy nem szereti az Isten, nem arról van szó, hogy nem szereti Elizeus. De arról szó van, hogy az ő lelkében egy nagy-nagy vihar van most. És a viharzó ember is az Isten gyermeke, és őt is szeretni kell. Ne hitegess engem, mondtam, hogy ne legyen ebből semmi. Miért tetted meg ezt nekem? Miért mondtad, hogy az Úr ezt akarja? Kinek jó ez? Milyen rossz érzés lehetett az Elizeusnak, nem? Ezzel együtt nem akadályozta meg az Elizeust abban, hogy ismét talán egy mulasztást tegyen, és elküldje Géházit, hogy őt támasztatom. És úgy valamilyen címet adtam magamnak a Bibliámban, hogy a tudatlan próféta, a csalódott asszony, és a szerető Isten. Mert ebben a történetben végül is mindenki tanul, és mindenki gyógyul, de menet közben újra és újra hibák és mulasztások van. És az asszony hite próbára kerül, és aztán megtisztul, és még erősebb lesz az Úrban. A prófétáról kiderül, hogy alapvető dolgokat olykor nem érzékel, és elgondolkodik, hogy az Úr most miért nem mutat meg neki ilyen apróságot, egy magánéleti kérdést, miközben Izrael sorsát rábízza. Milyen érdekes, nem, hogy az Isten sokszor hogy nevel, hogy tanít bennünk. Mennyi hit, remény és alázat és figyelem kell, hogy az Isten eszközei lehessünk. És aztán, amikor Géház jön vissza, és azt mondja, hogy nem tudtam feltámasztani a fiút, pedig mindent úgy csináltam, ahogy mondták. akkor elmegy Géházi, és az ő személyes fizikai szolgálatával teljesíti be a Isten szolgálatot. A tudatlan próféta, a csalódott asszony és a szerető Isten, aki mindig megjavítja, megigazítja, helyre teszi a dolgokat, és nincsen az életünkben olyan történet, bármennyi kudarc övezze, aminek a végén, hogyha rátekintünk, ne lenne ott a szabadulás. A jó Atya segítsen nekünk abban. Segítsen nekünk abban, hogy értsük egymást, hogy tanuljunk jobban egymásra figyelni. Hogy ennek a terhét is tudjuk hordozni, ennek a jellem formáló hatását tudjuk jobban érteni. Hogy legyünk az Úr eszközei, az ő követei, küldöttei, akik készek mindig azt mondani, hogy Uram, jobban szeretnélek érteni. Uram, és amikor téged jobban értelek, az mindig összekapcsolódik azzal, honnan lehet tudni, testvérem, hogy te jobban érted az Urat. Honnan lehet tudni, hogy jobban érted magad körül az embereket is. Ez a kettő nem válik szét. Aki jobban érti az Urat, akinek szorosabb a közössége, az több jobban érti az embereket, az több szeretetre képes, az érzékenyebb, megértőbb, elfogadóbb. Most ne üssön eszedbe, hogy a gyülekezetben hány testvér van, aki nem ilyen. Az üssön eszedbe, hogy te vagy az Úr követő. Te vagy az Úr Elizeusa. És általad akar az Úr szabadításokat, csodákat, lelki feltámadásokat végezni. Figyelj rá, tedd fel a kérdést, most ezt miért nem mutatta meg neked az Úr? Miért nem figyeltem jobban, azt nem vettem észre, hogy ruha nincs rajta, de már a proféciákat elmagyaráztam neki. Segíts Istenem, hogy jobban tudjalak téged szolgálni. Hogy az embereket a valós testi-lelki szükségleteikben tudjam hordozni. Hogy tanítható legyek, és értsem az embereket, és tudjak hozzájuk kapcsolódni. Az Úr, adja meg ezt az áldást a mi életünkben is. Legyen példa számunkra Elizeus is az Úr tanítványa. Egyszerre dolgozol rajtunk, bennünk és általunk másokért. Jó Atyánk, olyan bátorító Elizeus példája, aki nem elcsüggett az ő tudatlanságán, hanem tanult belőle is, te hatalmasan felhasználtad őt, úgy, mint keveseket az Ószövetségben, amikor a te életet visszaadó hatalmadat megmutattad. Pedig hány apró kis figyelmetlenség előzte meg ezt a csodát, Jó Atyánk. Talán a mi életünkben is vannak még ilyen munkáid, bőséggel lehetnek még ilyen munkáid, hogy nagy terveket készítettél, és nagy szolgálatokat akarsz ránk bízni. Attól, hogy merjünk előtte megalázodni, attól, hogy merjük előtte feltenni a kérdést, hogy olyan sokat kell még tőled tanulnunk, vajon miért nem értjük ezt, vajon lehet, hogy nem a másikban van a hiba, hanem nekem lehet még tanulnom szeretetet, együttérzést, hitet, reményt, alázatot, bölcsességet. Jó Atyánk, olyan finom, olyan kedves az a feddés, az a szolgálata, hogy Géházi által tanítod Elizeust, ahogy az asszony által tanítod, ahogy a te kegyelmeddel vezeted őt a nagy csoda felé. Jó Atyánk, taníts minket is, és nem a csodára vágyunk, hanem arra, hogy formáld a mi lelkünket, és a szeretetet mélyíts el benne, amivel tudunk kapcsolódni, amivel tudunk megérteni jobban embereket, és nem magunk emberi módon, vagy emberi tudással. Így legyél velünk, és várjuk a te szeretetedet, szeretnénk eszközök lenni abban a nagy feltámadásban, amikor mindenkit előszólítasz majd, és szeretnénk együtt örülni minél több emberrel a kegyelmen, amit felénk megmutattál, és azokkal együtt, akik felé részesek lehetünk a te szolgálatodban. Jó, Atyánk, így maradj velünk, és áld meg a szombatnapot is, hogy a maga nyugalmával, a maga gondolataival ebben tudjon erősebbé tenni minket. Jézus nevében köszönjük, hogy velük leszel.